Folytassuk műsorunkat. A létrejött kompromisszumos európai döntés nyomán 2030 után is gyártásban maradhatnak és értékesíthetők az unió országaiban a belségűső motorral szerelt autók. A technológiai semlegesség jegyében többféle hajtóanyag létrehozása és majdani alkalmazása szóba jöhet. De egyelőre úgy tűnik, hogy éppen környezetvédelmi okokból az eddig istenített megújuló bioetanol, biometanol és biodízel is kikerül a túlélést jelentő kínálatból. A szintetikus üzemanyag viszont nem mai találmány, már több mint 100 évvel ezelőtt is készítették Németországban. Napjainkban az egyik leghangosabb élharcosa az e-üzemanyag előállításának a Porsche, amely 2035 után is gyártásban kívánja hagyni klasszikus sportautóját, a Porsche 911-est. Több konzorcium is dolgozik már az új hajtóanyag kifejlesztésén, azonban ezek technológiája, az előállítás hatékonysága, környezetbarátsága, végül is az ára is távol áll egymástól. Mostantól kezdve azonban még fontosabb kérdés lesz, hogy pontosan hogyan készülhet a szintetikus benzin. És mivel igen nagy energiát emész fel a gyártása, hosszú távon jelentette valóságos menekülő utat a belső égésű motorok számára a villanyautókkal szemben. Pap László állandó műszaki szakértőnket kérdezzük a témáról a következőkben. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Laci.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Nos hát a számok nyelvén ez a következőképpen néz ki. Arról már említést tettél arról, hogy az elektromos energia, ami ennek a műbenzinnek, műgázolajnak, hogy úgy mondjuk, előállításához szükséges, igen sok kell belőle, ezért van az, hogy Dél-Amerikában, ahol igen erős a napsütés, ott működnek pillanatnyilag az üzemek, amelyek ezt képesek előállítani.
Miért kell nagy energia hozzá? Hogyan állítják elő a műbenzint?
Ez a Fischer-Tropsch féle eljárás, amit már annak idején 100 évvel ezelőtt is alkalmaztak, és ennek az eredménye, mert ugye a dolog úgy néz ki, hogy a levegő széndioxid tartalmából vonnak ki, és a víz hidrogénjéből egyesítve jön létre ez a műszénhidrogén, és aztán megfelelő kezeléssel és kémiai folyamatok után vagy műbenzin, vagy műgázolaj lesz belőle.
Ezért mondják egyébként környezetbarátnak, mert hogy a levegőből kivont széndioxid, ha elégetjük ezt a műbenzint, az visszakerül, tehát körülbelül nulla lesz a különbség.
Igen, tulajdonképpen ez így van. Amit az eljárás hátrányának hoznak föl, az az, hogy azzal az árammennyiséggel, amivel előállítják ezt a műbenzint mondjuk, azzal háromszor annyit menne egy villanyautó. Uh-huh. Tehát ennyi az energia különbség, hogyha azt az elektromos áramot közvetlenül betöltenénk a villanyautóba. De hát itt, ha arról van szó, hogy a belső égésű motor bizonyos keretek között tovább élhessen, ez szerintem egy igen jó eljárás lenne erre.
Az e-üzemanyagokról beszélünk, de még egy picit maradjunk a Felkomban is említett bio-üzemanyagoknál, mert ugye ezek napjaink üzemanyagai, szeretik is alkalmazni. Giorgia Meloni például föl is szólalt a kompromisszumos döntés után, és szerette volna, vagyis kijelentette, hogy szeretné, hogyha az Olaszországban egyébként széles körben használt biodízel is megkapná a menekülési lehetőséget, tehát ez is alkalmazható legyen 2035 után. De hát ugye ez nem zéró kibocsátás üzemanyag. Nem lehet azáltal átalakítani?
Nagyon nem az. Itt arról van szó, hogy mezőgazdasági területeken termesztenek olyan növényeket, amelyekből előállítják ezt a bioetanolt és a biodízelt. Igazából az egyik hátránya rögtön ez, hogy azokon a területeken, ahol termesztik ezeket a növényeket, emberi élelmezésre szolgáló növényeket is termeszthetnének, és nagyon úgy néz ki, hogy az emberiség létszámának az ilyen rohamos növekedésének az lehetne az eredménye, hogy ezeket a területeket át kéne állítani emberi táplálékok termesztésére. Na, a másik probléma pedig az, amit akár ha olyan ember alkalmazza, aki akár fűnyíróba vagy veteránjárműbe tette eddig ezeket a hajtóanyagokat, rá kellett, hogy jöjjön arra, hogy viszonylag rövid néhány hónapon belül olyan lerakódások képződnek a benzinellátó rendszerben, ami azt jelenti, hogy teljesen ki kell tisztítani az egészet. Én is veterános vagyok, így jártam. És amióta olyan benzint használok, amelyikben nincsen bioetanol is elesül ez a 100, illetve 98 oktános, azóta ismeretlenek ezek a problémák nálam. Tehát én két olyan szempontot is tudnék mondani, ami indokolhatná, hogy ezt a hajtóanyagot vonjuk ki a használatból.
Akkor nézzük az e-üzemanyagokat. Hány fajtaja létezik? Miután több cég csoport dolgozik ennek a fejlesztésén, sőt most már a előszérián is túl vagyunk, ugye vannak bizonyos gyárak, amelyek már hát közepes szériában előállítják, nem tudom kinek egyébként, mert hogy a piacon még ilyen jellegű autó nincsen, vélhetően a hagyományos korábbi autók üzemeltetésére, ugye?
No, akkor közelítsük meg onnan a kérdést, hogy az Európai Uniónak ez a határozata hogyan is szól. Pontosabban nem a határozat szól hogyan, hanem hogy a zöldek, akik ezt visszalépésnek veszik, azt szeretnék,
támadják is folyamatosan.
Igen, azt szeretnék, hogyha lenne egy olyan szenzor az autóban, amelyik felismeri, hogy nem szintetikus benzint vagy szintetikus gázolajat töltöttek az autóba, és akkor nem menne vele az autó.
Följelenteni az autóst.
Hát, ha nem is följelenteni, de legalábbis ellehetetleníteni azt, hogy menjenek ezzel az ilyen, tehát az ásványi eredetű hajtóanyaggal. Nekem ilyenkor az jut eszembe, amit annak idején Magyarországon a fűtőolajjal és a gázolajjal csináltak.
Szőkítés.
Nem volt eredményes a dolog. Ezt én nem tartanám jónak, inkább más oldalról kéne megközelíteni, mert én általában az ilyen erős tiltások ellene vagyok. Most nem akarok példákat mutatni, hogy mondani, hogy hova vezethetnek ezek a tiltások. Minden esetre azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt nem erről az oldalról kellene megközelíteni. Ugyanis várhatóan az fog történni, hogy a kutaknál ott lesz a hagyományos ásványi eredetű gázolaj, hiszen nem fogjuk azonnyomban 2035-ben kidobni az összes addig üzemeltetett belső égésű motoros autónkat, tehát azoknak mindenképpen még 10-20 nem tudom hány évig kellene hajtóanyag, nem beszélve a szívem csücskéről a veterán járművekről, amiknek azért valahogy, ha évente nagyon kevés kilométert is, de hát kéne engedni őket üzemelni. Tehát ott lesz ez az ásványi eredetű hajtóanyag, valamint ez a szintetikus. Nyilvánvaló, hogyha ez a szintetikus benzin vagy gázolaj háromszor annyiba fog kerülni, senki nem fog ilyet tankolni.
Egyébként a hagyományos belső égésű ma utcán lévő autók üzemeltethetők minden gond és átalakítás nélkül ezzel a üzemanyaggal?
Természetesen. És ez fordítva is igaz. Tehát a későbbiekben gyártott, úgymond szintetikus benzinre készült autókat nyugodtan lehet üzemeltetni ásványi eredetűvel. Az más kérdés, hogy esetleg a konstruktőrök fognak arra gondolni, hogy ki használják a szintetikus hajtóanyagokban rejlő lehetőségeket, és akkor ezek az előnyök nem fognak jelentkezni az ásványi eredetűnél.
Azzal, hogy több C-csoport dolgozott a kutatásokon, nem több fajta üzemanyagot állítottak elő? Tehát ezek egyfélék így is?
Egyfélék, igen.
Tehát maguk a működési metódust tekintve teljesen azonos.
Igen, így van.
Csak az előadás formája más, ugye?
Igen, az formája.
Meg az ára, gondolom.
Hát az, az. De hát ahogy állnak most a dolgok, ezek az árak közelítenek egymáshoz, már mint az ásványi eredetű benzin és a műbenziné. Mindazonáltal abban bíznak sokan és egyre többen, hogy amikor már majd képesek leszünk, hogy úgy mondjam, nagyobb mennyiségben előállítani ilyet, akkor ez az árra is jó hatással lesz. Hát nem véletlen az, hogy napenergiát használnak fel ennek az előállítására, amire úgy mondjuk, hogy megújuló, és hát ugye olcsóbb, ami nem teljesen igaz, de vegyük úgy.
Vajon a szintetikus üzemanyagok mennyire jelentenek az akkumulátoros és a hidrogén cellás autóknak alternatívát?
Tulajdonképpen a szintetikus hajtóanyaggal üzemelő autók hozzák mindazon előnyöket, amik eddig az ásványi eredetűvel működőknél, tehát hogy percek alatt újra tölthető, a hatótávolsága annyi, amennyit akarunk, amekkora a tank, és különben sem olyan nagy jelentőségű a hatótáv, hogyha 3-5 perc alatt újra tölthető a jármű. Tulajdonképpen az elektromos autónak előnyéül szokták felhozni azt, hogy a helyi emissziója ugye nulla. Ugyanakkor nekem a kezembe került a német szakirodalomból egy olyan adat, hogy ha most valaki Németországban elektromos autóval jár, akkor a széndioxid kibocsátása ugyanannyi, mint egy benzinesé, mert azt kell itt megnézni, hogy hogyan állítják elő az elektromos energiát, és Németországnak ez az energia mixe nagyon rossz.
Igen, főleg szenes.
Igen. Úgyhogy Én nem is értem ezt az óriási erőlködést és tiltáshalmazt. Itt az én véleményem szerint az erőinket arra kellene koncentrálni, hogy hogyan állítsuk elő környezetkímélő módon az elektromos energiát. Ez lenne a legelső lépés, és csak ezek után kellene ilyen erős nyomást helyezni az autóiparra, hogy milyen autókat csináljanak.
Még az e-üzemanyagoknál maradva, hogyha összevetjük egy liter e-üzemanyagot mondjuk egy mai 95-ös oktánszámú benzinével, teljesen egál, megfelel az erőtartaléka, vagy minek hívják, ezt nem tudom. Tehát a hatékonysága az üzemanyagnak, a tartósága is?
Megfelel. Itt annyi a különbség, hogy az előállítás módja miatt kevesebb benne a szennyező, tehát tulajdonképpen már eleve a károsanyag kibocsátása is kevesebb lesz. Már az előállítás módja miatt.
Ugyanolyan módon keverhetők adalékokkal, mint a hagyományos benzin?
Így van.
És gondolom, akkor repülésre is alkalmasá lehet.
Természetesen.
Milyen változásokat hozhat egyébként az autóipari fejlesztésekben, a motorfejlesztésekben az e-üzemanyag megjelenése? Csak azért kezdem, mert ugye most már lassan kivezetnek mindenféle kis autómotort, mert hogy nagyon megbírságolja az Európai Unió gyártókat. Másrészt pedig ugye a fogyasztás is nagyon lényeges.
Akkor nézzük meg először azt a kérdést, hogy miért vezeti ki úgymond a kis autókat. A dolog nagyon egyszerű, ezek kapitalista vállalkozások, és egyszerűen a részvényesek kényszerítik arra a gyárak vezetését, hogy olyan autókat gyártsanak, amelyeken a nyereség nagyobb. A kis autón nagyon kicsi nyereség van. Hiába kellene a piacon ilyen autó, egyszerűen a részvényesek nem engedik a gyárvezetést, hogy ebből állítsanak elő nagyobb mennyiséget. Úgyhogy ezért van az, hogy például a Volkswagen tavaly sokkal kevesebb autót gyártott, mint azelőtt, ugyanakkor a nyeresége meghaladta az előző évit. Ez az oka.
De ez meddig tartható fenn ez a helyzet?
Ameddig a részvényeseknek ilyen erős hatásuk van a gyár vezetésére. Tehát magyarul akármeddig. Mi volt a másik kérdés?
A következő kérdés még izgalmasabb, úgyhogy miután kihagytad, így folytatnám, az Aralral. Az Aral ugye szintén kísérletezik egy olyan üzemanyagfajtával, amelyet hozzákevernek a most futó, még létező üzemanyaghoz, és azt írja a gyártó, hogy most jelen pillanatban, ha 30%-os keverési arányt érnek el, akkor durván 25%-os átlagos széndioxid megtakarítás lehet elérni. Egy ilyen eljárás szóba jöhet egyáltalán e-üzemanyagként?
Nem tudom, itt egyet tudok elképzelni, hogy nyilvánvaló, amilyen mértékben hozzákeverik ezt az e-hajtóanyagot a mostani benzinhez és gázolajhoz, olyan mértékben csökken elméletileg a széndioxid kibocsátás, hiszen annyi széndioxidot vonnak ki előzőleg a levegőből, mert ennek ez a lényege.
Egyébként olvastam valahol egy szakanyagban, hogy az e-üzemanyagot lehetne energiatárolásra is használni, nem csak meghajtásra. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az elektromos áram előállításához lehetne energiát tárolni.
Hát persze, tulajdonképpen a legnagyobb problémája ezeknek az úgynevezett megújuló energiatermelési formáknak az, hogy nem szabályozható. Magyarul, ha süt a nap, van energia, ha fúj a szél, van energia, de ha nem, akkor nincsen. Ez a legnagyobb problémája a megújulóknak. Most arról nem beszélek, hogy többe kerülnek, mint a hagyományos eljárással előállított energiák. Itt a helyzet az, hogy ha meg tudnánk oldani az ilyen módon előállított energia tárolását, akkor el tudnánk simítani az ilyenfajta energia előállításnak a hullámhegyeit, hullámvölgyeit. Erre bármilyen eljárás jó, mert hiszen az e-hajtóanyagokat is elektromos energiával állítjuk elő, és utána ezt vissza lehet nyerni, mindössze a folyamatnak a hatásfoka kétséges, és ugyanígy például gondolkodtak azon is, hogy hidrogént állítanak elő elektromos áram segítségével, majd aztán ezt ebből nyerik vissza ismét az elektromos energiát akkor, amikor ugye a megújulók nem működnek. Tehát bármiféle eljárás jó lenne, csak ki kéne találni azt, hogy megfelelően nagy méretekben, tehát országos méretekben is működjenek ezek a dolgok.
Bevezetőben említettem, hogy a szintetikus üzemanyag nem új találmány, már 100 évvel ezelőtt Németországban előállították. Mire várunk akkor most? Mi ez a mostani kutatási fázis?
Hát a legnagyobb probléma, erről már volt szó, az ára. Mert ahogy említettem, ha 3-szor, 5-szor annyi hajtóanyagot lehet kapni a kutaknál, soha senki nem fogja venni. Hát ki az a hülye, aki direkt drágát vesz? És most egyébként az elektromos autóknak a problémája is ugyanez, hogy persze mondjuk, hogy helyi emissziója nincsen, de hogyha egyszer-kétszer annyiba kerül a villanyautó, és sokszor annyi ideig tart meg visszatölteni bele az elfogyasztott energiát, akkor csak a megrögzött magukat környezetvédőnek gondolók vesznek ilyen autót.
Vélemény szerint a belső égésű motorok hát helyben maradása, vagy továbbélése, az mennyire lesz befolyással az elektromos autók fejlesztésére, értékesítésére? Ugye sokat beszélgettünk veled is már ebben a műsorban az elmúlt években ennek a kérdéséről, és gyakorlatilag mindig odajukadtunk ki, hogy miután kivonják a forgalomból a belső égésű motort, akkor nem marad más alternatíva, mint az elektromos autó. Maximum a hidrogén, amit aztán persze sokan vitatnak, de hát ugye most már maradhat.
Na, én onnan közelíteném meg a kérdést, hogy olvastam egyszer egy riportot a BMW-nek a fejlesztő mérnökeivel. És ők azt mondták, hogy az ő véleményük szerint minden hajtásrendszernek megvan a maga alkalmazási helye. És ezt kell figyelembe venni, és innentől kezdve nem kérdés, hogy természetesen elektromos autót is megéri fejleszteni, hiszen én nagyon remélem, hogy belátható időn belül, talán már még nem az én életemben, de el fogunk érni oda, hogy megfelelő energiatárolási módot és töltési eljárásokat tudunk kifejleszteni az elektromos autóhoz, amivel valóban mindenféleképpen versenyképes lehet. Mert most ezen túlmenően még az is a problémája a villanyautónak, hogy annak árt a hideg, árt a meleg, árt a gyorshajtás, árt minden, úgy az ártat azt idézőjelben mondom, tehát magyarul csökkenti az alkalmazhatóságát, csökkenti a hatótávolságát, mindent. Na, ha ezeken a problémákon sikerülne túllendülni, akkor megkockáztatom, hogy ugyanúgy járunk velük, mint már a belső égésű motoros autókkal, mint annak idején a kétüteműekkel, hogy maguktól halnak ki.
Sok autógyártó bejelentette már, hogy bizonyos motorcsaládot kivezet a gyártásból, illetve leállítja majd bizonyos időben a belső égésű motorok gyártását. Azzal, hogy most zöld utat kapott mégis a másfél évszázados technika, vagy közel másfél évszázados technika, változhat-e az automotorok fejlesztési iránya? Arra gondolok éppen, hogyha az e-üzemanyagok általánosan használatosak lesznek, akkor lehetséges, hogy egészen más irányt vesz majd mondjuk a hatótávnövelt elektromos autó fejlesztése, mint ami most van jelen pillanatban. És esetleg e felé indul el inkább az autógyártás, és nem a tisztán elektromos akkumulátoros irányba.
Hát elnézést kérek, de ki kell javítsalak, mert persze mondjuk, hogy 130-150 éves technika, de ez nem az. Én nem merném egy napon említeni az akkori Otto által készített belső égésű motort egy maival.
Hát persze, de onnan ered.
Természetesen. A Dunának is van az elva stimmel, csak minden más megváltozott. Szóval legyünk azért őszinték, hogy egy belső égésű motoros autó, akárhogy is szintetikus hajtóanyaggal működik, bocsát ki káros anyagot, legyen az széndioxid, vagy legyen az más égéstermék. Tehát én azt mondom mindenképpen, hogy az elektromos autóknak a fejlesztése, még akár mondhatjuk úgy is, hogy létkérdés a jövő szempontjából. Tehát akárhogy is csökkentjük a kibocsátását a belső égésű motornak, ha figyelembe vesszük azt, hogy szüksége van olajcserére, szűrőcserére, meg egyáltalán maga a technológia többe kerül, mint egy villanymotor, prognosztizálható, hogy egyszer majd ki fognak halni. Csak nem olyan gyorsan, ahogyan a mostani politikusok a zöldek nyomására azt szeretnék.
Így két perccel a vége előtt hogyan prognosztizálnád az utcaképet a következő évtizedben? Tehát mennyire lesz hatással a mostani brüsszeli német megállapodás arra, hogy milyen autókkal találkozunk az utakon? Visszatérnek a nagy lökett autómotorok a közlekedésbe? Találkozhatunk a 6-8-12 tengeres autókkal ezután?
Az a helyzet, hogy...
Mert ezeket kivezetik.
Elvileg. Szóval a helyzet az, hogy a piac igényét, ha megnézzük, azzal találkozunk, hogy a piacon igenis van helye, legalábbis a piac igény szempontjából a 8 és 12 hengeres motoroknak. Más kérdés az, hogy az országok vezetői milyen szabályozókat alkotnak meg a gyárakkal szemben, hogy akár ezzel is kényszerítsék őket a kisebb löketérfogatú motoroknak a gyártására. Most én úgy gondolom, hogy a következő 10 évben nagy változás nem lesz. Itt zárójelben megjegyzem, hogy csöndben reménykedem, hogy az Euro 7-es fokozatú károsanyag kibocsátási korlátot nem fogják bevezetni. ez nagyon durva dolgokhoz vezethet.
Hát a belső égési motor halálához. Majd,
még
hogy nem
egészen, de olyan változásokat kellene bevezetni, amikre a gyárak azt mondják, hogy megoldható, én azt mondom, hogy nem biztos, vagy ha igen, akkor nagyon kérdés az, hogy milyen áron. Ezt most már így kéne hagyni, ahogy most van, mert még egyszer mondom, ha eléri azt a fejlettségi fokot az elektromos autó, amit szeretnénk, sokan szeretnénk, én is ezek közé tartozom, akkor magától ki fog halni a belső égési motoros jármű.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Papp László állandó műszaki szakértőket hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszonthallásra!